Elpirult. Bolondságokat beszélsz, Máté. Nem gondolok én lakodalomra, és a lány testvéremnek hoztam, nem asszonynak.
Pedig hát benne vagy, uram, az üdőben.
László hallgatott, igaza volt Máténak, de ő nem nézte eddig az asszony népet. A végvár zajában nem ébredt fel a szíve. Eddig oglura készült, és most, hogy megvolt a nagy leszámolás, szinte egyedül maradt. Bizony jó lenne szeretni valakit.
Úrapád ilyenkor már meghozta anyádat, akkor vertük ennek a háznak a karóit, mert akkor is csatangolt erre mindenféle nép, és asszonyanyád itt jó helyen volt, meg amikor úrapád hadban járt.
Jó hely ez, Máté, ha jól megcsináljátok, csak a bejárást a háztól kellene kifundálni. Valami töltés kellene, amin be lehetne járni.
Isten mentsen!
Tiltakozott az öreg.
Inkább árok kellene az első sík vízig, amiben megy a ladik. Abban nem jön utánunk senki, de a töltést más is megtalálná.
Igazad van, tűnődött László. Valami furfangos árok, amely össze-vissza kanyarog a posványban, csak az a baj, hogy ehhez is ember kellene.
Nem lenne hosszú az egész, úrfi, és a nádi emberek értik az ilyesmit. Szívesen tennék, ám bátor, nem a te jobb ágyaid. Asszonyanyád jó hozzájuk, és jóféle medicínákat ad nekik, ha rontás van rajtuk, ám ha rám bíznád, uram, nem válna károdra. Most lenne pedig az ideje, mert a horvát vitéz ugyancsak megfogta a vizet, és megapadtak a tocsogók. Ha kinyitja a gátot, combig ér újra a sáros maszat, de akkor már készen lenne a csónakjáró árok, melyet csak az ismerne, akinek dukál.
Arany a szavad, Máté, és én nem feledem el igyekezeted, csak a manádi emberek segítsenek.
Segítenek, uram, mondám, hogy a nagyasszony is segíti őket.
Még egyszer körüljárták a házat, aztán beültek a vágy csónakba. A csónak sebesen kúszott kifelé, és a nád suhogva zárult össze mögötte. Jó fél óra útjuk volt a partig, és László egészen elszédült a nád tekervényes útjain. Sose találnék ki, mondta.
Pedig országúton megyünk, uram, de ezt csak a nádi ember látja. Ezen kívül vannak még töménytelen ösvények és csapások, de... azokon még nekünk is vigyáznunk kell, mert hamarosan berántják az embert a ma vízilányok.
Zsuzsa csodálkozva nézte, hogy nőnek a falak, és elpirult, ha a pallérkodó vitézek szóltak hozzá. A koppányi várban a török vitézek nemigen szólongathatták az aga leányát. Igaz, nem is találkoztak, mert ott Mohamed törvényei más utakat szabnak az asszony népnek. Érezte Zsuzsa a vitézek hangjában a tiszteletet, mégis furcsa volt. Különösen Potyondinak csillantak fel a szemei, ha Zsuzsát meglátta. Mondta is Bogicsnak. Te, Márkó, nem adnám 10 kupa borért, ha ezt a Zsuzsát egyfolytában egy óráig nézhetném. Ez pedig Potyondi Miklóstól nagy szó volt. Bogics azonban éppen rossz hangulatban volt.
A lány helyett a falat nézd, ami a te oldaladon sehogy sem nő. A bor helyett meg a vízre gondolja, ami befolyik ezen a koszos falon, ha nem iparkodsz vele.
És ott hagyta az ámuló Potyondit. A fene a dühös horvátját mérgelődött. Ám bátor, lehet, hogy igaza van. Zsuzsa ekkor már a kapu felé járt, melyen túl a falárnyékában dobogott a föld, mert éppen cölöpöt vertek. Itt János volt a pallér, mert a kapu környéke ő rá tartozott. Az udvaron csak Zsuzsa volt, és egy pár tyúk kapirgált a napsütésben. Túl a falon megszólalt az egyik ember.
Így kell azt! Így volt azelőtt is! Magos part és vizes árok! Ha jött a baj, csak meghúzódott a szegény nép mögötte. Áldja meg az Isten halóporában a nemzetes urat! És csapja meg a villám azt a törököt, mondta egy másik.
Zsuzsa megállt. Kicsit rosszul esett neki, ha a törököt szitták. Ő onnét jött. Ott is jók voltak, itt is jók. Miért bántják ezek egymást? Most megszólalt János.
Ne szidja, kend azt a törököt. Lerótta már az adósságát. Vagy kend még nem tudja?
Rebesgetik, mondta a másik.
Hát igaz? Igaz. A fiatal urunk tusára hívta az apjáért, megvittak, és László úr maradt fölül. Becsületes tusa volt. A török azután valami oglu nevezetű
Fiatal gazdánkra hagyta harci szerszámjait és kis árváját, mivel hogy napja hamar elfogyott, és tudta, hogy László uramnak anyja vagyon, ami áldott nagyasszonyunk, kinek szoknyája mellett nem tévejedik el a gyöngyöm.
Zsuzsa csak állt. A napsütés aranyán, mintha hűvös árnyak lovagoltak volna, és az öregház mély ablakszemei szomorúan néztek láthatatlan bárányfelhőket. A tyúk kapirgált csak az udvaron. Zsuzsa karjai tehetetlenül lógtak, pedig könnyes szemét meg kellett volna törölnie. Gondolatai kuszán kerengtek. És itt mégis befogadtak. És nem mondták meg. Fölcsillant apja meleg szeme, de mintha távolodott volna. Ő is oka. Aztán újra közeledtek, de most, mintha László nézne rá ilyetten, bocsánat kérően. Még mindig, és szelíden megfogta kezét. Ha tudtam volna, talán másként történik. És Zsuzska engedte magát vezetni László által, ki most jött a lábból, és megdöbbent a kis török lány megroskadt Tétova alakjától. János ekkor kapaszkodott föl a földhányásra, és le is csusszant azonnal, mert fiatal gazdája ennye éppen megfogta Zsuzsa kezét, ami János szerint nagyon helyén való dolog volt, de sose lehessen tudni, ilyenkor mi következik, ami viszont kizárólag László úrra és Zsuzsa kisasszonyra tartozik. János megértő ember volt világ életében. Bent a homályos szobában László azt mondta. Beküldöm, asszonyanyám, mert jobb, ha nem látsz engem. Tudom. Zsuzska felemelte a fejét. Ne menj el, kérlek, ne menj el. László egészen megzavarodott. Valami ismeretlen kérdés vajúdott a csendben. Néha megdobbant valami a padláson, és ült a két fiatal, mintha az idő osonását hallgatták volna. Ekkor nyitott be a szobába Babocsaini. Hát ti? Zsuzsa felállt, kezét szinte védően emelte László elé, és az asszony tanácstalanul nézett rá. Asszony néném, lépett egyet Zsuzsa, kérdezni szeretnék. Babocsainé látta Zsuzsán, hogy a sírás már a szája szélén van, magához vonta. Beszélj, kislányom, és keményen nézett a fiára. Zsuzsa remegve bújt az asszonyhoz. Asszony néném, mi volt a neve annak a töröknek? Annak, aki néném urát levágta. László elhűlve nézett anyjára, kinek szemei mélyek lettek a haragtól, aztán az ajtóra mutatott. Takarodj! Nem, nem, László, ne küldj el! Az udvaron mondták. Hát igaz, igaz, Istenem! És könnyei az asszony kezére folytak, aki maga is küzdött a sírással. De aztán megkeményítette magát. Ülj le, bogaram! Maga is mellé ült és átkarolta a nyakát Zsuzsának. Az úgy volt, kislányom, és elakadt. Én elmegyek, sírta Zsuzska. Nem kívánhatom, minden csupa szomorúság körülöttem. Babocsainé felfortyant. Mégy ám a csodába! Mit vatatsz ilyen régi dolgokban? Ez a férfiak dolga. Elég ostobaság, de mit tehetünk róla? Szegény uram is, Isten nyugtassa, inkább itthon maradhatott volna. Ő is hibás volt. Hibás. Elhalkult a hangja, akadozott, kongó lett, mintha szavai szívébe hultak volna, melyet üresen hagyott valaki, és most visszhangoznak riadt üregében keserű szólások. Csak nekidült a sápadt kislánynak, és összefonódtak a sírásban, és kint az ablak előtt, mintha dobogva léptettek volna emléklovasok. Túl rajtuk zengett a nádas a tavaszi fényben, és ettől kezdve Zsuzsa úgy szólította Babocsainét, hogy asszonyanyám. A túloldal még ködben volt, és Badacsony erdős feje úgy állt ki a nehéz párából, mint egy koporsó. A Balaton csobogott évezredes hullámüzeneteket és sárga leveleket dobott partra, melyek az alai erdőkben susogtak még tavaly nyáron. Bolondvár a somogyi parton némán állt az ezüstfodrú nagy víz felett, és ásított volna a reggeli csendben, ha az ilyen öreg végház